Védelmi Hivatalban dolgozom. A program küzetőn egy másik cím szerepelt, illetve valami egy másik cím került be. Szabolcs atya, amikor felhívott és mondta, hogy templomépítészetről beszélje, akkor mondhatom, ezt egy kicsit be kellene szűkíteni. Itt vannak, akik tudják, hogy az építészet történet az márhol sem áll, mint templomépítészetről. Egyszerűen ez az az épület, nem azért, mert lakóházat nem építettek régen, hanem mondjuk egy lakófunkció, vagy pláne egy ipari funkció, az olyan sűrű változik, hogy nagyon gyorsan kell átépíteni az épületeket. A templom funkció az meg olyan, hogy egy 2000 éves nyílt, hogy 1700 éves ókeresztény templomban a mai liturgiákat végül el lehet végezni. Be lehet jönni nyugodtan, tessék be. És ezért mindenképpen fontos volt, hogy ne szűkítsük ezt a témát. Azért választottam ezt az újkori szerzetes építészet részét, mert talán kevésbé ismerjük. Tehát a középkori, hogyha Pannonhalmi bazilikát emlegetjük, vagy Lévényi templomot, vagy Jáki templomot, azt mindenki maga elé tudja képzelni, mindenki látta már. Viszont a barokk templomokról általában csak azt tudjuk, hogy belépünk és mindegyik egyforma. És talán, ha most itt egy órát beszélgetünk erről, akkor eljutok odáig, hogy nem mindegyik egyforma, hanem bizonyos szempontok szerint lehet különbséget tenni. Hát külön köszönöm, hogy ezt az előadást választottátok. Az egyébként nagyon érdekes másik téma helyett. Én biztos, hogy oda mentem volna. Erről annyit lehet hallani, meg olvasni. De egy élő 21. századi domborús szerzetes relikvia lehet találni. Na jó. Tehát mielőtt belezsdunk az újkorba, azért meg kell néznünk, hogy milyen előzményekre épül ez rá. A középkorban, tulajdonképpen ugye a középkort az két nagyobb korszakra bonthatjuk fel, művészettörténeti szempontból legalábbis, a Románika korára és a Gótika korára. Ez laikus szemmel nagyjából annyi a különbség, hogy az egyiknek félköríves ablakai vannak, a másiknak csúcsíves ablakai vannak. Emögött egész más társadalmi háttér áll, egész más gazdasági háttér áll, egész más az egész társadalmunk a berendezkedése és az ideológiája, amiből következik, hogy különböző módon fejeződik ki ez a művészetben. A románika építészetéből a bencés rend az, aki a legszebb emlékeket hagyta ránk, hogy ez egyik legfontosabb rend. Ugye őket már Szent István hívta be. A ma is álló emlékek közül a Jáki és a Lévényi templom a két legfontosabb. Ezek, hogyha az alaprajzát nézzük, akkor lehet látni, hogy három hajós, három félköríves axissal záródó templomok követik a nagy püspöki építkezéseknek a mintáit. Például a Győri Székesegyház ilyen, vagy a Pécsi Székesegyház, bár ezek már többször átépültek, de tulajdonképpen ezek a alaprajzokon most is őrzik ezt a románkori formát. És nyilván ezt veszik át a kisebb templomoknál is a szerzetes rendek. Ez a Jáki is egy háromhajós templom. Ami nagyon fontos ennél, hogy nagyon gazdag az épület plasztikai díszítése, jellegzetes középkori románkori boltozat, úgynevezett román keresztboltozat. Itt már a csúcsívek megjelennek egyébként, de ez még mindig azért félkörívre szerkesztett boltozati rendszer. És akkor egy ilyen sárkányos oszlop, ugye a Jáki kapu az biztos mindenkinek ismerős, nagyon gazdagon díszített, és hát belül is az oszlopfő fejezetek, mindenhol valamilyen épület plasztika megjelenik. Másik nagyon fontos szerzetes rend, ami a középkori építészetére nagyon nagy hatást gyakorolt, ez a ciszterci rend. A ciszterci rend, ez a bencés rendnek egy reformága, a 12. század végén alakultak. Franciaország nyugati részén, egy Citeaux nevű városban alapították ezt a rendet. Citeaux-nak a latin neve cisztercium, innen származik a ciszterci elnevezés. Ezért helytelen a nagyon sok helyen olvasható cisztercita, hiszen cisztercita attól lenne, hogyha egy személyről kapta volna nevét, például marxista.
Ugye, tehát az nem jó, de
itt most talán fontosabb az, hogy aki a képen is látható, ez nem a rend alapítója, hanem az első nagy reformere, vagy összefogója, Szent Bernát, aki nagyon szigorú keretek közé szorította a rendet, például építészeti vonatkozásaiban is. Tehát ez, amit a képen látszik, ez egy elvi séma, egy elvi alaprajz, de ezzel az elvi alaprajzzal épültek fel tiszteleti monostorok. akarok, Franciaországtól kezdve egészen mondjuk a Kárpát-medencéig, itt vannak a legkeletibbe, nevezetesen Kercen, az Erdélyben van, nagyszerűen egy Brassó között valahol. Tehát jellemzője a háromhajós templom, van egy hangsúlyos keresztház, a négyes számmal jelző rajz, mögötte ötös számmal a szentély, ami a korai időben mindig egyenes záródású, tehát nem fél köríves, mint az előzőeknél, és aztán a monostornak a különböző részei, a kerengő, a refektórium, a káptalan terem, ezek is mind meghatározott helyen helyezkednek el, mindegyiknek van meghatározott liturgikus funkciója is. Például van az a 8-as számmal egy lépcsőt jelöl a rajz, a keresztháznak a déli végén. A keleti szárnyak az emeletén helyezkedik el a hálóterem, egyetlen hálóterem, használnak a szerzetesek, és onnan ez a lépcső egyből a szentélybe vezet. De egy nagyon fontos része a liturgiának a zsolozsma, amit naponta 5-6-7-szer végeznek, például éjszaka is, és akkor nem kell kerülgetni, hanem szépen a hálóteremből levonulnak a szentélybe, elmondják a zsolozsmát, visszavonulnak és szundikálnak tovább. Ugyanezt az építészetet követi a Premontrei rend, szintén franciaországi alapítású. Látszik, hogy ez a Gyula Pirátok, az Veszprém mellett van, ott áll ez a templom rom. Ami feketével jelöl a rajz, az a része áll az épületnek, be lehet jönni nyugodtan. Ez is elég magas, tehát el lehet képzelni, mekkora volt ez a templom. És akkor itt vannak ezek a románkori ablakok, egy románkori ikerablak, amit érdemes megnézni, hogy középen az oszlopnak van külön egy fejezete, van az oszlop és alul van egy ábrázata. Ez majd a gótikában nem így lesz, erre majd még vissza fogunk térni. És aztán a középkori társadalomnak a második nagy korszaka, amikor a földművelés helyett inkább a kereskedelem, a pénzváltás és az ipar terül a gazdaságnak a középpontjába, egész más szerzetesi életformát termel ki. Ekkor jönnek létre az úgynevezett városi szerzetesrendek, a ferencesek és a városok. Ferencesek és a domonkosok. A tipikus városi szerzetesi templom alaprajzforma, ez konkrétan a Somprani ferences templom, vagy kecske templom, olyan főtéren áll. Lehet látni, hogy közel ugyanolyan hosszú a hajója, mint a szentélye, azért hogy sok szerzetes eltérjen a szentélybe. Itt már, mint általában a gótikus templomoknál, a szentélye sokszög záródású. Tehát egy ilyen fél nyolcszög, nem féltör és nem is egyenes, mint az előzőeknél. Hát itt fennről egy kép erről a templomról. És akkor itt még egy gondolat ezekhez a románkori ikerablakokhoz. A baloldali mérműves ablaknál látszik, hogy a középső osztónak még megvan a felül fejezete, arról a lábazata már nincsen, és a jobb oldali ablaknál pedig már se fejezet se lábazott. Tehát így fokozatosan tűnik el, és mondjuk a gótikában ezek a mérműves ablakok egy egyetlen kőrákával vannak össze. Jóval nagyobb a megnyitott felület, jóval világosabb a tér, mint a románkori templomoknál. Domonkos építészetből egy példa, a kolozsvári domonkos templom, most ferences templomnak az alaprajza. Ez is jellegzetes városi szerzetesi templom alaprajz, egyetlen hosszú egyenes hajó, hosszú szentély, azt, hogy most itt szögbe törik, az nyilván annak köszönhető, hogy két különböző periódusba épült. Itt egyébként a kolostorban is megmaradt néhány középkori tér, ez maga a kolostorudvar, a kerengő folyosónak az ablakai, a refektóriumnak a boltozata. És hát érdemes talán egy szót ejteni a városokról, ez az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. Először fakápolnákkal, meg fabódékkal kezdik, aztán átveszik és többnyire ezt a városi szerzetesét, ezt a gótikus templomformát használják. Az egyik legszebb példája lehetett, ez a nagyvázsonyi kolostor. Itt van az alaprajz, lehet látni a templom alaprajzon szinte ugyanaz, mint az előbb, amit láttunk a kolostvárinál. Hát egy ilyen rekonstrukciós makett, a kolostor épület valószínűleg nem így nézett ki a középkorban, tehát az is kérdés számomra, hogy emeletes volt-e. Mindenesetre az, hogy a templomnak ilyen magas, meredek teteje volt, az valószínű. Tehát hogyha valahol ilyen meredek tetőt lát az ember, az mindig gyanús. Magyarországon mondjuk van 5 középkori fedélszék, Sopronban ezek közül 2, mind a 2 ilyen 60 fok körül. Erdélyben többet lehet találni azért. És hát ami érdekes, hogy ez egy nagyon gazdag, késő gótikus belső díszítése volt ennek a térnek, úgynevezett hálóboltozatokkal, nagyon sok bordával, egy nagyon világos,
tágak, nagyon szellősek voltak ezek a késő gótikus templomok. Jó, és akkor elértünk oda, hogy jön a török, ledózerolja a fél országot, jön a reformáció, ami szintén nem tesz jót mondjuk a szerzetes rendeknek. Hát ott vannak az évszámok, de ezeket történelmből úgyis mindenki ismeri. És aztán az ellenreformáció a 16. század közepén az, amelyik megpróbálja újra felvenni a fonalat a tridenti zsinattal. Arról itt van egy kép. Az összes fontos bíbor közöttük. Éveken át tanácskoztak. És annak érdekében, hogy a reformáció során elpártolt híveket visszaszerezzék, beindul ez az ellenreformációs folyamat, és ehhez új szerzetes rendek is megjelennek. Természetesen az egyház felhasználja a középkorban is meglevő szerzetes rendeket, tehát ezek tovább működnek. Az úgynevezett monasztikus rendek, Bence és Ciszterci Harthauzi jelen vannak Magyarországon is továbbra is. A városi szerzetes rendek is, tanulmányosok is, ferencesek is. De talán a barokk építészet szempontjából fontosabbak az új szerzetes rendek, elsősorban a jezsuita rend, ami egyrészt mint az ellenreformációnak az egyik élharcosa, a legtöbb szellemében a legtöbbet tette hozzá ehhez, a pápaság nagyon sokban támaszkodott rá, másrészt pedig egy nagyon szigorú építészetet követett, tehát országszerte ugyanolyan alaprajzzal és belső térrel és homlódzati rendszerrel épültek a jezsuita templomok. A többi rend, amit felírtam, kevésbé jelentősek legalábbis építészeti szempontból. Van egy térképünk. Igen. A teljesség igénye nélkül ezek a barokkori szerzetesi templomok Kárpát-medencében. Nem baj, nem lehet elolvasni mindent. A kék pöttyök, meg háromszögek, meg négyszögek, azok a monasztikus rendek, tehát a bencések, ciszterciek, temontreiek. Mondjuk ezek összesen építenek 15 templomot. A zöldek, azok a jezsuiták, piaristák, trinitáriusok, ezek közül mondjuk a jezsuiták építenek 25-öt, a többi az néhányat. A pirosak pedig a ferencesek, akik építenek 120-at. Tehát lehet érezni egy nagyságrendet többet. Magyarul majdnem minden városon megjelent egy ferences kolostor. Tehát ez volt az a rend, ami a 17. század végén nagyon megtalálta a helyét az akkori magyar társadalomban. Meg lehet nézni például Erdélyben, ott se bencések, se ciszterek nem tértek már vissza a török idő, vagy nem úgy török idő, de a reformáció volt nagyon erős. Tehát ezután. Viszont a ferencesek azok szinte minden városban megjelentek. Talán még így a reformáció az érdekes, hogy ez nem egy ilyen egyszerű mozgalom volt, tehát ez nem, nyilván nem onnan indult, hogy utána eszébe jutott és kiszegelte a pontjait, hanem talán az is azt mutatja, hogy nagyon nagy feszültségek lehettek akkor az egyházban. Ugyancsak 1517-ben vált ketté például a ferences rend, azóta beszélhetünk obszervánus ferencesekről és minoritákról. Aztán pár évvel később vált különünk belül a kapucinus árkát. Nagy mozgások voltak ott a 16. század elején az egyházon belül. A barokk liturgiának a lényege, hogy amíg a keleti egyházakban nagyon sokféle liturgia volt, és van is most, tehát hogy most is nemzeti egyházak vannak az ortodoxiában, addig a középkor végére Nyugat-Európában egységesedett a liturgikus rend, ez a római viserend, és tulajdonképpen a tridenti zsinat ezt erősítette meg, ezt ültette át az újkori építészetbe is. A lényeg az, hogy sokkal kevesebb vonulás volt például a középkori liturgiákban. Ez nyilván másfajta építészeti tereket igényelt, tehát nem kellett, mondjuk nincsenek háromhajós templomok, hogy az egyik hajó előre vonuljanak, a másikra vissza. Meg nyilván egy szerzetesi templom az is egyszerűsödött, tehát mondjuk egy városi szerzetesi templom, ahol a prédikáció kapta a legfontosabb hangsúlyt, tehát hogy a néphez szóljanak a papok. Ott átvették például protestáns tapasztalatokat, és akkor egységes tereket hoztak létre. Nincsenek benne oszlopok, amik kitakarják az embereket, hanem áttekinthető, bekiabálható, hallható, látható terek jönnek létre. Elterjedhet, tesszük, hogy nyugodt.
pontosan azért, mert hogy a liturgia az, az latinul megy, amiből a nép nem ért semmit. De mégis, amikor a rózsaküzérben ugyanazt kell ismételgetni, vagy a litániában ugyanazt kell ismételgetni, ők be tudnak kapcsolódni. Nagyon fontos az oltári szentségnek a fokozódó tisztelete. Az újkorban kerül át a tabernákulum, hogy a középkori templomban általában oldalt van. Ha valaki látott ilyenek, az oldalsó falon sokszor lehet adni gótikus tabernákulum magad. Az újkorban kerül át az oltár a központi helyre, ettől kezdve nyilván az egész oltárnak a felépítése megváltozik, az összes díszítés oda összpontosul, tehát egy nagyon gazdag oltárépítészet veszi kezdetét. Nyilván azért, hogy maga az oltári szentség, amihez ugye a szentségimádások is kapcsolódnak, az központi helyen lehessen. Igen, a kriptáról van külön egy képünk, talán a liturgikus térről tényleg csak röviden. Többféle elrendezés lehetséges. Mivel szerzetes templomokról beszélünk, ezért mindig helyet kapnak a stallumok, ahol a szerzetesek le tudnak ülni. Van egy főoltár, és mindig van egy szószék, ahonnan a felolvasások és a prédikáció történik. És ezen kívül lehet látni, hogy oldalkápolnák is vannak, hiszen sokszor párhuzamosan több vise is történik, ugye bevétele van a rendeknek, ez több oltárt is igénye. Ennek a helyét is meg kell teremteni. Itt talán még egy változat, de szerintem ebben nem megyünk bele. A kriptákat azt általában a szentély alatt helyezik el. A legtöbb barokk templomnak a szentély alatt van kripta, vagy középkori templomokban is van, hogy nem építik és új kriptát építenek. Az első változat, a korábbi az, amit a baloldali ábrán lehet látni, hogy a templom hajóból lehet lemenni. Aztán Mária Terézia ezt letírja, azt mondja, hogy a templom terébe egészségügyi jogok miatt nem lehet temetkezni, akkor ezeket a lejáratokat általában lefalazzák, nagyon sok helyen megvannak most is, tehát sokszor csak egy kőlappal letedik, és hogyha a másik lejárat, ami mondjuk a templomon kívülről nyílik, ott lemegyük, akkor látjuk szépen a létezőmű templom. Hogyha bemegy valaki most a kereső templomba, a főtéren, ott az éppen szét van turva, és ezt a lejáratot, amit már most nem használnak egy pár száz éve, de ott meg lehet nézni, meg ki van mondva. És hát így néz ki egy barokkori kripta, tehát ilyen főkék vannak, amiket vagy, hogyha gazdagabban itt eltemetnek, akkor valami faragott kőlappal zárják le, hogyha egyszerű szerzetesekről van szó, akkor pedig egyszerűen téglával lefalazzák, és akár csak ráfestik a szükséges adatokat. Igen, a barokk építészetet azt nem szoktuk érteni. Hát az sok van belőle, de nem nagyon tudjuk, hogy mi az, és miért olyan, amilyen nem is szoktuk szeretni, mert túl díszes, meg csicsás, meg nehézkes. Barokk építészetnek a lényege az, hogy az ideológiája, egyházi vonalon legalábbis, hogy ugye a protestáns egyszerűséggel és puritánsággal szembe a térbe belépőnek az érzékeire próbál meghatni, egy borzasztó nagy gazdagsággal, tehát ezért van a nagyon sok díszítés, a fénynek a különböző játékával, a legváratlanabb helyekről érkezhet a fény, és mozgásra készített mindig. Tehát ha mondjuk egy barokk szobrot csinál egy szobrász, akkor ugye a gótikus szobrok mindig állnak szépen. A reneszánsz szobrok is állnak, ülnek, nyugodtak, viszont a barokk szobor az mindig valami, azt az érzést kelti, hogy mindjárt megmozdul az illető. Tehát talán az leghíresebb példa ez a Michelangelo-nak a Mózes szobra, ami Rómában a San Pietro-i Vincoli templomban jobb oldalt hátulott ül a Gyula pápa síremlékén. És ugye ott is ül Mózes, és látszik, hogy mindjárt felugrik. Tehát nem azt a pillanatot mintázta meg Michelangelo, amikor már felugrott, hanem ha ránézel, akkor látod, hogy ez mindjárt el fog kelni. És ugyanezt a mozgást próbálják meg a művészetben mindenbe belevinni, tehát festészetbe is, bútoroknál, ha elképzeljük egy barokk széket, annak mindig ilyen, nagyon sokszor ilyen hullámos a lába. Ez is azért, hogy azt az érzetet kell, hogy rájuk valaki, akkor rumózik meg, tehát hogy ez a lendület benne legyen. Ami a háttérképen van homlokzott, azon is látszik, hogy a éles sarkok helyett inkább lekerekítés van. És a belső térre is
ez jellemző, talán van egy kis ábra, igen.
Ez egy velencei templom, aminek a metszete látszik itt, de az nagyon jól érzékelhető, hogy több kupolást ér van egymás után. Hát nagyon jó példa ez a templom, hogyha belép az ember, akkor nem tudja áttekinteni. Tehát nem tudom, hogy látok egy 8-ög alatt rajzú teret, amiből valamit sejtek, hogyan van, de utána látom, hogy folytatom, és utána megint kitárul. És hogyha végig járok rajta, akkor értem meg igazából az egészet. Tehát nagyon fontos, hogy nem egy pontból tekinthető át a tér, hanem mozogni kell benne. Magyarországon az egyik legszebb példa az Vödörő mellett Mária Veresnyőn a kapucinusoknak a templomot. Tehát ott is ez van, hogy van egy viszonylag nagy terült templom, ha jókán összeszűkül, és a szentély megint kitárul. És ez is olyan, hogy végigjárja valaki, csak akkor érti meg igazából, hogy hogyan van. Igen, néhány
barokkori festőnek, meg szobrásznak a nevét is felírtam.
És akkor talán a szerkezetekről egy pár mondatot, hogy milyen szerkezeteket használnak. Téglából körül építkeznek, a barokkorban inkább a téglából. Boltozzák a tereket, használják a korábban itt alkalmazott dombaboltozatot, ez egy félfelébe szerkesztett boltozat. Használják a keresztboltozatokat, ez is félfelébe van szerkesztve, csak két fél hengert egymásra merőlegesen toltunk át egymáson. Ami viszont új szerkezet, az úgynevezett csesüveg boltozat, ugye ez teljesen más, ez egy két irányba görbülő felület, ez henger felületre van szerkesztve. Nem feltétlenül körívekkel, lehet, hogy kosárívekkel, ehhez mondjuk ügyes kőműves kell. Tehát ezt akárki nem tudom, a másikat megcsinálja akárki a zsalut, az felrakja a téglát, kész megáll. Ennek nagyon nagy előnye az, hogy zsalutat nélkül lehet falazni, tehát vízszintes köröket, gyűrűket lehet falazni, és akkor azok önmagukban mindig merevek és megáll az egész, de akárki nem tudja megcsinálni, tehát a gazdagabb templomokba tudnak ilyet építeni. Nagyon érdekesek a barokkori fedélszerkezetek, tetőszerkezetek. Ezek mindig egy ilyen nagy trapéz alakú keretből állnak, ezek a fő tartó szerkezeti elemei, és akkor ezek vannak 4-5 méterenként. Mindig félkötőelemek nélkül, tehát hagyományos ágykötésekkel, facsakokkal. Van itt Sopronban is van jó néhány barokk fedélszék, de átosztanak
elég sok maradt meg, azért ezekre vigyázni kell, mert annyira mégse sok.
Egy különleges példa, hogy hogyan lehet a fedélszéket és a boltozatot összeépíteni. Ugye a fedélszék az egy háromszög, amire ha ráesik a hú, meg fújja a szél, akkor szét akar csúszni. És a falakat szét akarja nyomni.
Hogyha nincs ott a boltozat,
akkor van egyszerű a dolog, mert alul egy vízszintes gerendát leteszünk, és az szépen összetartja az egészet.
De hogyha ott van a boltozat,
akkor ezt a vízszintes gerendát nem lehet letenni, hiszen benne a térben, hogy néz ki, és akkor ilyenkor mindenféle különleges rükkös szerkezetekre van szükség,
hogy ezt meg lehessen valósítani.
Hát ez ennek egy részlete.
Még egy érdekes szerkezetet akarok mutatni.
Ez nem fedélszék, hanem ez egy úgynevezett fadomba szerkezet, és ez a Csíksomjóink egy templomban van. Ezt kevesen tudják, tehát ha belép az ember a templomba, akkor látja, hogy szép nagy boltozó terei vannak. Bazilika festával, 18 méter széles. Amit azért, ha elképzeljük téglából, annak rendesen van súlya, és rendesen van oldali lány nyomóerő belőle. Ezt akarták megspórolni valószínűleg, és ezért egy faszerkezettel fették le.
Nem tudom, hogy ebből mennyire látszik, talán a rajzból jobban kiderül.
Itt is egy ilyen trapéz alakú keret a főtartó, amire vissza van függesztve egy íves deszkaív gyakorlatilag, ami kiadja a boltozatnak a formáját. Annak az aljára vannak szépen lécek felszegelve, és alul be van vakolva az egész egy lábakolatra. Tehát tényleg úgy néz ki, mintha boltozat lenne, valódi boltozat. De egy sokkal könnyebb és sokkal kevesebb terhet jelentő szerkezettel oldották meg. Ezt annyira nem tudja senki, hogy amikor csengettünk bele a házba, és mondtuk, hogy akkor mi a fadongát meg akarjuk nézni, akkor ott mondta nem tudom, a házfőnök volt, vagy valami szerzetes, hogy itt nincsen fadonga, semmi rendes téglaboltozat van, nincs azon semmi nézni való, de aztán végül is valahogy kidumáltuk magunkat, hogy ugyan engedjen már be. És nagyon csodálkozott, hogy tényleg fadonga van. Na most a részletképzésekről ezeket a lábazati formákat, meg párkány profilokat, ezeket nagyjából a görögök kitalálták 2500 évvel ezelőtt. Ugyanazokat csinálták tovább a rómaiak. A középkorban kevésbé használták ezeket, de a reneszánszba egy-egyre visszatértek a római formavilághoz és szerkesztési rendhez, és a barokk is ugyanezeket veszi át, azzal a különbséggel, hogy itt is lehet látni, hogy nem derékszögbe törik, mondjuk egy reneszánsz templomnál ez elképzelhetetlen lenne, hogy ilyen íves párkányok vannak, és sokszor még vízszintesen se egyenes mentén, hanem vízszintes irányból is mozog, meg vízszintesen is, meg alaprajzilag is, tehát ilyen térdörgök formázat hoznak ki, de maguknak a profiloknak a első ránézése össze-visszasága valójában azért szigorú rendje van, csak ezt nem mindig tudják, még az építész hallgatók se. Annak kötött rendje van, tehát nem jöhet akármi után. És ugyanezt lehet persze belső térben vakolatból csinálni, külső térben sokszor kőből faragják inkább. Rengeteg variáció van. Nagyon gazdagok a berendezések is, akár a padok, akár gyóntató székek, a szószékek, az oltárokról már beszéltünk. Nagyon sokszor ezeket maguk a szerzetesek faragják, tehát nem külön vonnak be erre szakcsolódott embereket, hanem lehet, hogy az építész is egy szerzetes, a fafaragó is szerzetes, a oltárság az is egy szerzetes. Jó, és akkor idáig általánosságban beszéltünk sok mindent a barokk templom építészetről. Most megpróbáljuk valahogy rendszerezni azt a sokféle barokk templomot, ami körülvesz bennünket. A legelső és kézenfekvő szempont az a térforma. Tehát, hogy belépjünk egy térbe, itt is ennek azért van egy meghatározott szélessége, hosszúsága, magassága, ez mondjuk a fő arányait meghatározza. Nem mindegy, hogy ez egy sík mennyezet, vagy itt egy ilyen látszóberendás mennyezet, vagy valamilyen boltozat. Nem mindegy, hogy milyen ütemben van tagolva ez a tér, főleg nem templomnál, ami ugye egy nagyon fontos centrumra, az oltárra, illetve a, igen, ez az oltára próbál meg koncentrálni. Az első tértípusba soroltam a felújított középkori templomokat. Ugye nagyon sok középkori templom, ami protestáns kézbe került, vagy a török szétgyúltak, azok visszakerülnek valamelyik szerzetesen kezébe, és akkor ezeket felújítják és használják tovább. Hát lehet látni, hogy nem írtam fel minden, de nagyságrendileg azért kiderül, hogy zömmel a ferencesek, akik ugye nagyon korán visszatelepülnek mindenhova, és visszakapnak középkori templomokat, ami vagy ferences templom volt korábban, vagy nem, de hát ezeket belakják és használják. A jezsuitáknak egyetlen ilyen templomuk van, vagy de én legalábbis egyet ismerek, ez fontos ottani. Szent György templom. Lesz róla szó. Hát ez egy környékbeli tér, ugye Kismarton innen 20 km-re van Burgenlandban. Ugyanaz az alaprajz, mint amit látunk a középkori szerzetesi templomoknál. Tehát ilyen tekintetben semmi nem változott, annyi, hogy elé egy torony hozzáépült, ott már látszik, hogy íves vonalvezetése van, tehát az biztos, hogy valami barokk hozzáépítés. Így néz ki kívülről a templom. Azért a középkori részletek azok benne vannak, tehát lehet látni, hogy tényleg középkori épületről van szó. És hát a belső tere, az viszont teljesen más, mint egy középkori templomnak. Barokk boltozatot kap az épület, és hát a berendezései, amik is nyilván a kornak megfelelő díszítettségűek. És talán a Szent György templomról érdemes egy kicsit elgondolkozni, ez is egy egyhajós középkori templom volt, viszont a jezsuiták, akik mindenhol olyan templomot építettek, hogy egyhajó és két irányba kápolnákkal bővítve, mind a két oldalon, ők megcsinálták ugyanezt a Szent György templomból is. Tehát, hogyha most belép valaki a Szent György templomba, akkor két oldalt kápolnákkal bővített, ráadásul a kápolnák tetején még egy karzat is végigfut, ezt látja, egy nagyon gazdag barokk díszítéssel. A templomnak a homlokzata, ezt tegnap láttuk élőben is. És hát a belső tér, itt is egy ilyen nagyon nagyon súlyos, nagyon nehéz, nagyon, nagyon barok, teljesen stukkóval borított az egész, az oltár is tele szobrokkal. Az oltár fölött az a kis ablak, ahol egy, nagyon látszik, egy IHS fonogram is van, amögött van egy ablak, tehát így a fénynek a szerepe. És amíg nem volt ott a torony, addig onnan a nap tulajdonképpen egész délelőtt be tudott sütni, és nyilván egész más hatása volt ennek, mint most, amikor egy 60-as évi ott megvilágítja azt a kis ablak. Erre ezt sokszor úgy hívják, hogy teátrum szakrum. Nem tudnak olvasni az emberek, még abban az időben sem, tehát ha a Bibliát kell megismerni, akkor szobrokat tudnak nézni, meséleket tudnak nézni, és nagyon sokszor úgy állítják be ezeket a szobrokat, hogy tényleg egész jeleneteket játszanak el. Az egyik legszebb példája, hogy egy Beltenburg nevű bajorországi bencés apátságban van. Azt hiszem, hogy pont Sárványodő Szent György ott is, aki egy lóháton előbukkan, hátulról nagyon erősen megvilágítva, tehát így a fényből jön elő a sötét szobor alatt, tényleg egy nagyon látványos valami. Aztán ugyanezt a térformát, tehát ez az egyhajós, fél-nyolcszög zárodású szentéllyel készített teret, ezt újonnan is építik, tehát nem csak régeket használnak fel. Hát itt is látszik, hogy főleg a ferencesek és a kapucinusok. Ez a pápai templomnak az alapra, ez a nagyjából ugyanaz a belső tér, mint amit az előzőeknél látunk. Annyi a különbség, hogy ez teljesen új építésű az egész kívülről is. Itt ez ráadásul nagyon furcsán van, így a szentély mögött talált helyet a torony. Itt is egy fiókos dongaboltozattal pedig a teret, és nagyon gazdag a belső berendezés ebbe a templomba is. Igen, a jezsuita tér. A jezsuita rend az összes templomát így építi. Magyarországon legalábbis, tehát a Soproni kivételével ezzel a térformával épülnek, és hát lehet látni, hogy más szerzetes rendek is átveszik ezt. Ez pedig úgy néz ki, hogy egy egyhajós, nagyjából ugyanolyan széles a szentély is, mint a hajó. A hajónál mind a két irányba oldalkápolnákkal bővítik, sokszor még karzat is van. A legkorábbi példája Magyarország területén ez a győri bencés templom, legalábbis mint bencés templomoknak hívjuk, ugye a 19. század eleje óta a bencések használják, de annak idején a jezsuiták építették, ez 1641-re szentelték fel. Arról könnyű megjegyezni, hogy a kám születés előtt 300 évvel. De hogyha végignéztek az összes jezsuita templomot, egyébként a legkorábbi a Nagyszombatban van, a felvidéken, az egy évtizeddel korábbi ennél, ugyanezzel a tértípussal, de a kolozsvári templom, amit Kialista templomnak vagy egyetemi templomnak is hívunk, Marosvásárhelyi templom, ami a plébánia templom, és tényleg a kassai templom, tehát mindenhol a jezsuita templomok azok ugyanilyenek. Ami még jellemzőjük, a homlokzaton a két torony, általában két tornyosak, és a két torony között mindig van valamilyen csigavonal, az úgynevezett voluta. Ez is minden jezsuita templomon valamilyen formában rajta van. Aztán, hogy a tornyok ilyen karcsúak, vagy mondjuk a kassainak, meg a kolozsváriaknak vannak jóval zömökebbek a tornyai, de ezek a főelemek, ezek megvannak mindegyiken. Itt éppen a Győrinél nincsen belső karzat, csak az oldalkápolnák vannak. Nagyon szép a mennyezet feskó, nagyon szépek a mellékoltárok, a szószék, a padoknak a díszítése. Na, hogyha valaki arra jár, érdemes benézni. Frissen készült el a restaurálás. És hogy milyen színei voltak ezeknek a templomoknak, tehát más volt akkoriban a színvilág, vagy amit szépnek gondoltak. Tehát simán volt rózsaszín, meg kupikék, meg mindenféle. Most nem feltétlenül találjuk szépnek ezeket, vagy nem biztos, hogy szépnek találjuk, de a barokkban akkor is ilyen volt. És azért mindig külön harcot kell folytatni, hogyha megtalálunk valahol egy barokk színt, hogy akkor nyilván én azt mondom, hogy ezt vissza kellene festeni, mert olyan volt, akkor miért ne legyen olyan. És hát akkor mindenki próbálkozik mindenféle, hogy hát oké, legyen rózsaszín, de mégis inkább sárga. De ezt csak azért tettem be ezt a képet, ez az látszik, hogy a térhez képest hogyan foglalja el helyét maga az épület együttes. Itt a kép alján ezt a nagy épületet, ami tavaly sikeresen még nagyobb lett, azt el kell felejteni, mert az annak idején még ennél sokkal kisebb volt. És akkor látszik, hogy a tér tengelyében egész város részeket tudott szervezni egy-egy ilyen templom vagy kolostor. Külön érdemes a minoritákról beszélni, mert ők megint csak egy önálló tértípust hoznak létre. Ezt is aztán használják más szerzetes rendek is. A ferences rend két ága közül, vagy három ága közül a minoriták voltak azok, akiknek lehetett vagyonuk. Tehát látszik, hogy ezek gazdagabbak voltak, sokkal gazdagabbak a templomai, sokkal dúsabb a díszítése is. Megint a kolozsvárit hoztam példának. Ennek az a jellemzője, hogy csesüveg boltozattal fedett tereknek a sorozata. Általában három szakaszos a hajó és két szakaszos a szentély, de ugyanilyen a lőcsei, minorita templom, és is lehet sorolni, tehát több ilyen is van. Hogyha megnézzük a kívülről, megint csak ez a barokkra jellemző íves homlokzat, a toronynak az alaprajz az se négyzet, hanem lekerekített sarkú négyzet. Tehát megint csak ezt a mozgalmasságot próbálja meg továbbvinni. A belső tere, látszik, hogy ezek a kupolás fereknek a sorolása, tehát ezek fűződnek ferek tengelyre, ez adja az egésznek a lendületét. Azt hiszem, hogy ez most görög katolikus templom, ugye? Összeverekedtek egyszer az ortodoxok meg a görög katolikusok, de a görög katolikusok győztek. De tehát a sok füstölés felébként csupa fekete a mennyezet, de talán tele van festve román szentekkel is. És aztán ennek egy bővített változata, ez az írci templom, ezt a ciszterciek építik. Az egyik legszebb barokk templom egyébként az országban. Azzal, hogy ezt a csesüvegboltozatos tereket két irányba kibővítik. Oldalkápolnákkal, nem is oldalkápolnák, mert ezek annál jóval nagyobbak. Talán a belsejét nézzük meg, nem látszik annyira. Ezzel látszik, tehát sokkal még tágasabb is. És ettől, ahogy tágasabb, nagyobbak az ablakfelületek, sokkal könnyedebbé válik az egész belső. Tehát ez már nem az a súlyos barokk, nehézkes valami, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen habos cukráztal, nem tudom jellegű valami, tehát ilyen tortaépítészet. Bajorországban vannak erre nagyon szép példák, tehát ahogy a fal is tele van festve, tele van stukkóval, és nem lehet tudni, hogy a stukkó hol folytatódik a festkóba. Felül a festkó az általában úgy van megfestve, mint hogyha az eget ábrázolja, tehát kinyílik felfelé is a tér. Világépítészetben ugyanez, tehát egyébként, hogyha felfedik vastéba, megnézi valaki a festkókat, ott is ugyanezek a tendenciák jelennek meg.
De a templomokban is.
És talán a legérdekesebbek ezek a centrális terek. Ugye a centrális térforma az lehet kör, vagy lehet négyzet, de a barokkban általában nem ilyen konkrét formákat használnak, hanem a kört azt megnyomják ellipszissé, és vagy keresztirányba teszik le, vagy hosszirányba teszik le, tehát megint a elbizonytalanítanak ezzel. Tehát elég az ember egy ellipszis alakú térben, akkor az automatikusan körnek képzeli, de mivel mégse kör, ezért nem tudom, hogy mi van messzebb, mi van közelebb, tehát egy ilyen érzéki csalódásnak
ezek az áldozata.
Talán az egyik legszebb, ez a győri házat a templom. Egy nyújtott ellipszis alaprajzú, ahhoz csatlakozik még egy négyzet alaprajzú szentély. Átlós irányban négy féltöríves vagy kosáréves kápolnával bővül a tér,
amikben a mellékoltárok is elhelyezkednek. Ez a homlokzata.
Amikor néztük ezeket a képeket, és valaki azt mondta, hogy ez olyan, mint egy marhó, hogy ott a két szeme, meg az orra, meg a sapkája. Én nem jutott eszembe, de jó.
De nagyon jó a tömege is egyébként, tehát nagyon arányos, hogy az oldalra elhelyezett toronnyal.
Itt is például a tervező, az egy Wittwer Márton Atanáz nevű kármelita szerzetes volt.
Egy tiroli. Nem beltető maga ezt ki, tehát nyilván Ausztriában sok ilyet látott, és akkor győrök is megépítettek egyet.
Látszik, hogy a homlokzat az, nem azt mondja, abszolút nem, de nem teljesen követi magát a belső teret. hanem egy kulissza homlokzat. Tehát valamilyen homlokzatra szükség van. Kulissza az azt jelenti, hogy nincs mögötte semmi, csak egy fal. Vannak olyanok is, hogy ezen a falon még ablak is van, és ott átúr egy filmadár. Tehát valamilyen homlokzatra szükség van, amit megtervezett, mögötte meg a tér az olyan, amilyen.
Hát ez így sikerült összehozni. Egy-két kép a belső teréről a templomnak. Maga ez a kupola freskó, ez később a 20. század elején került fel. Hát itt talán az egésznek a tömege nagyon jól látszik, hogy van ez a központi tér, a szentély, mellette a torony, és akkor hozzákapcsolódóan a kolostor, talán van egy nagyobb kép. Ez csak az egésznek a léptékét mutatja, hogyha... Hát ugye vannak a városi telkek, meg korábban a házak, és ehhez képest maga a kolostor, az egy egész tömböt elfoglalt, tehát egész más lépték. Hát most, ha valaki ilyet akar építeni, akkor újságban, rádióban mindenki tiltakozik, hogy mi történik, de hát mondjuk vannak ilyenek, hogy fél Budát le akarják tarolni egy áruház miatt. És akkor még egy példa, ha már Sopronban vagyunk, ez a Soproni Domonkos templom, Széchenyi téren. Ez egy görög kereszt, egy kicsit gyújtott görög kereszt alapra ez a templom. Egyetlen nagy kupola fedi. És hát kívülről nem látszik, tehát hogyha homlokzatát nézzük, akkor emögött nyugodtan lehetne egy hosszázas templom is. De mégse az van, hanem mégis egy viszonylag rövid és széles, nagyon gazdag barokk berendezéssel. Ez itt is az oltár is tele van szobrokkal, ez a központi kupola, itt is a kifestés az a 20. századi, tehát az nem barokkori, de maga a térforma az mindenképpen az. Aztán a tértípusokon kívül csoportosíthatjuk úgy is az épületeket, hogy milyen a homlokzatuk. Van olyan, aminek nincsen tornya, van olyan, aminek van egy tornya középen, van olyan, aminek van egy tornya oldalt, és van olyan, aminek van két tornya. Nem függ össze a belső térrendszerrel, mindegyik lehet mindegyikkel. Tehát nyugodtan ez a jobb oldali két tornyú, a mögött egy centrális tér van, aminek egy tornya van középen, a mögött egy felújított középkori templom van, tehát itt már tényleg szabadon változtatták a dolgokat. Jó. Kolostorok. Tehát a templom mellett mindig van, hogyha szerzetesi templom, akkor mindig van mellette egy kolostor. Ezek Európa szerte nagyon fontos szellemi központok. Tehát könyvtárak vannak, színházak vannak, előadótermek vannak benne. A középkori kolostorhoz képest annyiba változik a dolog, hogy nő az életszínvonal, tehát mondjuk már nem egy hálóterem van, hanem minden szerzetesnek külön cellája van. Ebből adódik az a térrendszer, hogy az épületnek egyik oldalán van egy folyosó, és arról, hogy minek a szobák a másik oldalon. És ez több szinten ismétlődik. Igen, a legnagyobb tér az mindig a refektórium, az étkező. Hát itt egy ilyen egyszerű példa. Az, hogy a folyosó az itt éppen két válaszfallal, három darabra van választott, ez zavarja meg senkit. Ott van egy folyosó, és akkor arról nyílnak a cellák. Ez valaha hosszabb volt, most egy ilyen három cellás, ez tordán van egyébként, a tordai ferences kolostor. Ez talán az egyik legkisebb ilyen épület. Ez a második, ez kézivásárhelyen a minorita kolostor. A minorita templom nem pont az, mint amiről beszéltünk, hogy minorita tértípus, bár ezek a szakaszok megvannak, de nem csesüvegboltozatos, hanem fiókos dongával van fedve. De most a kolostorról beszélünk, ez már egy teljes udvar körülvevő épület. Három épületszárnyal, mindegyik ugyanúgy épül fel, hogy a belső udvar felé van a folyosó, és akkor kifelé nyílnak a cellák. A jobb felső sorokban látszik, hogy az épületből kilóva ott van a refektórium, tehát az étkező terem. És akkor nyilván ahhoz kapcsolódóan abban az épületszárnyban vannak a konyha, meg raktárak, meg mindenféle kiszolgáló helyiségek. Ez külön érdekes, hogy ezeket hogyan lehet megtalálni egy mai épületben. Hogyha a posztmetszetét nézzük, akkor látszik, hogy egymás fölött jelenesen a két szinten helyezkednek el a helyiségek. A jobb oldali helyiségek azok dupla szélesek, alulott a sekrestje van, az nyílik közvetlenül a templomba.
fölött emelt, gondolom, házfőnöki szoba, vagy valamilyen rangos vendégnek a szobája, de azért azok nagyobbak. Hát általában ezek a cellák, ezek a 3 méter széles és 5 méter hosszú, tehát ők nem kicsi szobák voltak.
Hát egy
extrém nagy példa, Ottobájelen, ez is Bajorországban van. Hát látszik, hogy itt futballpályán nyugvarokat tesznek körül az épületszárnyak, 2-3 emelet magasságban. Van benne egy könyvtárterem. Hát ilyen nagy barokkori szerzetesi könyvtáraink, bár azok már inkább 19. századiak, az Érci, meg a Pannonhalmi, amik talán híresebbek. Ebben aztán van egy színházterem, állítólag az is volt mindenhol. Van egy kollégám, aki belső terekkel foglalkozik, és mindig azt mondja, hogy itt Sopronban, Szentgyörgyben, ott meg kellene keresni, mert ott az érzsúlytáknak volt egy színháza, és azt mindenképpen meg kéne keresni, hát nem tudjuk, hogy volt. Az egyik épületszárny elpusztult a háborúban, tehát lehet, hogy abban volt. És akkor van még külön egy díszterem is, ami megint egy ilyen nagyon gazdag, nagyon pompás díszítéssel épült. És vannak különleges kolostorok, vannak különleges szerzetes rendek, ezek a Karthauziak és a Kamargőzi rend, ahol a szerzetesek némasági fogadalmat tesznek, tehát nem beszélhetnek egymással, csak a szentmisén, vagy csak egymással, hanem a kötött szövegeket mondják, és ezért mindegyiknek külön cellaháza van. Tehát van egy nagy udvar, ott a 2-es szám jelzi a templomnak a helyét, az elpusztult, az 1-es szám az egy kiszolgáló épület, ahol a laikus testvérek laknak, főzik az ebédet, meg vezetik a gazdaságot. És a 4-es számú épületek, azok minden szerzetesnek van egy külön cellaháza,
amit úgy kell elképzelni, hogy... Hoppá!
Ez a 2-es szám az egy folyosó, ami végigmegy a házon, a 4-es a kápolna, a 3-as az egy kamra, és az 1-es az pedig egy lakótér. Mindegyik házhoz van egy külön egy kis kert, ahol fűszernövényeket lehet termeszteni, illetve a szerzetesek dolgoznak is, tehát vagy szellemi munkát végeznek, lehet, hogy könyvet írnak, vagy másolnak, vagy fordítanak, de lehet, hogy itt valami kézműves tevékenységet, tehát mondjuk ötös munkát végeznek, vagy ilyesmi. És azt szépen mindenki egyesével végzi a házába, a reggelit viszik neki, az ebédet viszik neki, és ugye minden nap, amikor a közös szertartások vannak, akkor átvonulnak a templomba, és aztán vissza a házukba. Egy nagyon szép példája van, ugye ez Majkon van, Oroszlány mellett, ez a Kamalduri együttes. Hát így néz ki felülről ezeknek a cellázaknak a sora. És Bécs mellett van egy hatalmas, úgy hívják, hogy Mauerbach. Hogyha valaki arra jár, oda érdemes elmenni. Tehát az tényleg egy nagyon látványos maga a templom is, meg ez az egész együttes. Ez egy karthauzi. Hát itt Majkon a templomból ennyi van a tornya, az álmost is. Igen, úgyhogy ennyit bírtam röviden elmondani, hogyha kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok. Az idő is lehet el, úgyhogy... Az esztergomi bazilika, arról azért nem beszéltünk, mert az nem szerzetesi templom.
Igen,
de az egy klasszicista templom. Tehát az már ezután, korszak után, a 19. században épült. Hildi József volt a tervezője. Ugye ott is állt egy középkori templom, a Szent Adalbert Székesegyház, ami ugye szintén püspök, illetve a térségi központ volt. Ott az érdekes, hogy amellé épült hozzá a magyarországi reneszánsz egyházi épület építészetnek az egyetlen emléke, a Bakóc kápolna. Ugye azért nem volt a reneszánsz építészet, mert nálunk török volt helyette. Hát amíg Európában ez ment, addig nálunk nem ment. És aztán, amikor az új székesegyház épült, akkor a Bakóc kápolnát szétszették közeire, és beépítették az új templomba. Tehát az mondjuk már egy későbbi. A klasszicizmus az megint a barokkból vezethető le, tehát amikor a baroknak van ez a túlbúrjánzó mindenféle kanyargósága, akkor a 18. század végére ez megint lecsendesedik, és újra egyenessé válik, és akkor megint visszatérnek a klasszikus római formákhoz, sokkal szigorú, elegáns, egyenes vonal. Hát olyan az esztergomi bazilika, az egri bazilika, a Nemzeti Múzeumnak a mondozat ezek.
A kérdésem, hogy a jelenkori szerzetesi építészet az éppen, hogy az most hogyan készül?
Elég nagy törés van a 19. század elején, a 18. század végén II. Józseffel. Ugye egy csomó szervezetes rendet megszüntet, amit nem szüntet meg, azokat is rendesen lekorlátozza, és annak ez jóval kevesebb épült. Tehát a 19. századi szerzetesi templom, talán a Budapesten a Tököli úton a domonkosoknak a temploma, van egy neobarok ferences templom, az már 20. század elején Zalaegerszegen, tehát alig-alig építkeznek sok, tehát az egész szerzetesi élet az úgy, ahogy van, megszűnik, tehát mindenhol világi papok kerülnek, és nyilván ez más, tehát egyrészt nem lesz pénz építkezni, másrészt a kolostorokra nem lesz igény, úgyhogy nem nagyon építkeznek. És aztán hát ugye vannak aztán a 20. század elején, amik van modern példa is, a Saréti Ferences templom, ami egy teljesen más építészeti irányzat. És hát most is van, hogy lehet szerzetesi építészetről beszélni, nem tudom, homokkomárokban, nem tudom, nem szerzetes rendben, inkább közösség.
Az ember, hogy két templomot nagyon ajánlok, hogy nézzetek meg, az egyik az Érti Cisztermővéreknek a temploma, mely ilyen féltetős modern templom, nagyon átutatos és nagyon illeszkedik ebben a 400-es építészetben, de már mégis modern. A másik pedig a Magyar Széki Karmelita Nővérek a Pécs környékén, akik egy lombardát vettek át, és azt kellett átalakítani, hogy ez eleve adott volt az a tér, de létrehoztak belőle egy gyönyörű szép biblikus teret, egy olyan templomot, ahol minden barátos és egyszerű stílus, amit tehát azt lehet mondani, hogy talán a legutolsó magyar szerzetesi templomok azok ezek. Még talán annyit legyen, az sem életben, hogy pont ez a kép zárja ezt az előadást, ez a Pannonhalmi Bazilikának a mostani felső tere, ugye a Szilvi Atya meg az Argon testvér látható rajta, de ez már nem sokáig látható így, mert most ebben az évben lezárják a templomot, egy éves teljes felújításra egy angol cég kapta meg a pályázatban a lehetőséget, visszaállítják a régi kultikusait.
Hát, ugye Pannonhalmán is több fejlőd is van, tehát volt egy első templom, aztán a mostani templom megépült a 16. század közepén. Itt nagy barokk átalakítás nem volt, hanem tulajdonképpen megőrizte a középkori formáját. Viszont a 19. század végén Stornó Ferenc, sokról ilyen ember volt egyébként, az egészet kifestette olyannak, amilyen szerinte volt a középkorban, majd lennie kellett. Átfaragott nagyon sok minden, teljesen a falfelületeket újra készítette, a szinteket újra csinálta, berakott egy szószéket, berakott egy ciborimus oltárt, amikre tulajdonképpen most már nincs szükség, hiszen a szerzetesi életforma az próbál visszatérni a gyökerekhez, és emiatt van szükség arra, hogy az egészet teljesen megváltoztassák. Nagy viták vannak egyébként szakmai körökben, hogy lehet kivenni onnan azt a szószéket, vagy nem lehet. Egyes művészettörténészek azt mondják, hogy semmihez nem szabad hozzányúlni. Én azt mondom, hogy Pannonhalmán nem az a 100 éves szószék az érték, hanem egész máshol van az érték. Tehát nem arról van szó, hogy megvett egy új gazdag egy kastélyt, és akkor átépíti, és lehetőleg úgy, hogy egy év alatt legyen meg belőle a haszna, hanem majd tulajdonos, aki 1000 éve tulajdonos. Hát,
és ilyen esetben kidőlnek
a pecsétet nekem kell rányomni. Igen.
De mondjuk a mozgódítás a szerzetesek irányába indult el, hogy teljesen tartalmatlan lehet az a helyzet, hogy ebben a biblikus térben a szerzetesek érkezik volt, hogy a legrosszabb.
Tehát nem ilyen összecsukható strandcégek ennek egyébként, tehát tényleg számomra.
Mindjárt már volt, hogy egy szerzetes nagyon esett, mert annyira bizonytalan a kő is, ami a földön van, mert nem volt helye. Tehát most talunokat fognak beépíteni fából, egy kisebb szemöncséző után kerül középre, és ez a hátsó lépcső, ami látszik ezen, ugye azt hiszem, hogy márvány és bőrsőmbe, ez sokkal meredekebb lesz, tehát így is nagyobb lesz a tényleg a belső lépcsős.
Én azt gondolom, hogy semmi olyat nem akarnak csinálni, ami a történeti értéket, a művészettörténeti értéket csorbítaná dolognak. Mert ugyanakkor, amit bekerül, az meg tényleg igényes és tényleg átgondolt.